A kaszinóban nagyon kevesen voltak. Kik vannak itt? A vadász a zöld hajtókával, az ezüst cserfalombbal nagyon is nem vadászi alázatosságba volt egyenruházva. Pistát zavarta ez az alázatos mozdulat, mert ez nem a dolgát gyorsan, híven és tökéletesen végző alkalmazott előzékenysége volt, hanem a letört és rabszolgaságban nevelt ember végtelen alázatossága. A hűséges vagy hűségtelen kutya csóválta a farkát és leste a parancsot. Martini doktor úr, itt van, kártyáznak a nagyságos urak. Nem is hallotta a többi nevet. Martini doktor, az ellenzék leghangosabb vezére. Tétovázva bement a kártyaszobába. Ó, itt van a főügyész úr, akkor te elmehetsz. És Martini engedélyt adott a egyik partnerének. Martini doktor szinte oda parancsolta őt az asztalhoz. Römit játszottak, az egyetlen játék, amiben elég erős volt. Már nem is akart otthon vele játszani senki. A felesége különösen Memmer kíméletlen volt a játékban, képtelen volt megállani, hogy ne nyerjen. Mintha semmi volna, az egész kezdte azonnal rendezni a lapokat a kezében, az első játékot elvesztette, a másodikat megnyerte, a harmadikból kicsúszott baj nélkül, negyediket megnyerte. A hét fordulóból álló bulit azért mégis ő nyerte, s 3 pengő 20 fillért kapott. No, csinálhatunk még egy bulit. Szeretett volna már hazamenni, mert egy játék körülbelül 3/4 óráig tart, s már 7:30 volt, de az urak erőszakosak voltak, nem engedték el. Új zsír, mondta Martini, meg kell húzni. Mi lesz a nagy kölcsönnel? És kihívta a vörös ázt. Az még a jövő titka, mondta, s vetett rá egy kártyát. Szóval befagyott, mondta Martini, mintha egyáltalában semmi jelentősége nem volna annak, amit kártya közben kérd az ember. Csak jövedelmező befektetésekre, tette hozzá. Csak is. Mindjárt gondoltam. A csatornázás az nem jövedelmező, az iskolák renoválása az nem jövedelmező, semmi sem jövedelmező, csak az AKT. Jó neve van, AKT. Autókereskedelmi Társulat, Autóközforgalmi Társulat, AKT. Nagyon jó aktja van ő excellenciájának, főrészvényes. Noja, majdnem az. Mikor indul meg az zarátnoki akt építkezése? Nem felelt, mosolygott. Mert ha ez megindul, erre lesz nemzetközi kölcsön. Éppen jókor jön, hogy soha ki ne fogjunk a Panamából. A sertéstenyésztő hallom szépen dagad. Most ilyen kevesen járnak be? Térítette el a szót. Makróci kivonult a társaságával, azóta tiszta a levegő. Jól nézünk ki, ha az új főügyész viszont nyerni jár be. Ez szomorú volna, úgyis a közigazgatás húzza le rólunk az utolsó gúnyát. Végre belement a csapdába, ellentmondott. A közigazgatás, úgy látszik, a közigazgatás a közélet örök szerződtetett bűnbakja. Martini nyerekben volt, beszélhetett. A dolog ott dől el, hogy kié a világ, a tőkéé, vagy a munkásé, vagy az államé. Na, az a bizonyos, hogy az állam felébe van építve az embernek. Az állam kivételes helyzetet élvez, mint előbb az oligarchia. Az állam az emberek szemében misztikus hatalom, öncél. Nem az emberek élete fontos, hanem az, hogy az állam viruljon, az állam felfalja a gyermekeit. Ez az igazi Kronosz. Azt mondják, államban él? Nem. Az állam él belőlünk. Olyan dolog ez, mint a házasság kérdése. Addig, míg jobb intézmény nincs erre a célra, addig ehhez kell ragaszkodni. Majd megvizsgálhatjuk a házasság problémáját, és egyelőre maradjunk csak az államnál. Óriási tévedés azt hinni, hogy az ember függetlenségre született. Az emberi tömeg mind függőségre vágyik. Én nem vagyok individualista, én a szegénység tömegeit képviselem, és én nem harcolok azért, hogy még tovább szabadítsák fel az egyéniségeket, mert az én egyéniségeim, a tanyák népe nem tud mit csinálni odakint a sártengerben az ő híres egyéniségével. Mit csináljon, mikor 6 hónapig be van zárva, úgyhogy nem bír kimozdulni? Én 1,5 millió magyarra gondolok, akik a tanyákon vannak eltemetve a maguk szabad egyéniségével. 5 millió hold népe van előttem, amelyiknek nem kell a függetlenség, mert nem tud vele mit csinálni. Névleges függetlenségben élnek, de ez a függetlenség már az individuális függetlenség. Voltak éppen a halálra ítéltek és a cellákba bezártak függetlensége. Minden tanya egy börtön. A városok vezetősége odazárta el őket, és csak akkor jelenik meg a hatóság, amikor a tanyák népétől valamit kíván. Akkor van ott akár véradó, akár pénzadó kell neki. A haszonért ott van, de soha nem visz nekik semmit, se utat, se védelmet, se okulást, se szórakozást. De én nem akarok most a tanya kérdésről beszélni, végtelenül lehetne. Én egy sokkal mélyebb problémát akarok felvetni. Azt, hogy akar-e hát az ember szabad versenyben élni, vagy nem. Hát nem akar. Az egyéni szabadság csak egyes kivételes egyéniségeknek kell. A tömeg könyörög és sír, hogy vegyék le róla a szabad verseny rettenetes terhét, nem bírjuk. Hogy az egyén valahogy megbirkózhasson azzal a felelősséggel, amit a szabadság rak rá, kénytelen szövetkezni, kénytelen a szabadságát eladni egymásnak és összetenni, hogy közös eredőben elveszve valahogy megbirkózhasson az ezerfejű szörnyeteggel, a szabad élettel. Itt úgy látszik ellentmondás van, mert az emberiség megváltást érzett, mikor a jobbátságból felszabadult. Igen. Elég sokáig éltünk rabszolgaságban, de ez a rabszolgaság csak azért volt rossz, mert nem lehetett a lekötözötteknek befolyást gyakorolni az ellátás mértékére. Abban jó volt, hogy a jobbágy nyugodt volt és pihent. Nem kellett magáról gondoskodni. Máson volt a felelősség, ha ő éhen halt, ő neki csak annyi dolga volt, hogy éhen halhatott, ha nem gondoskodtak róla. Most egy olyan függőségre vágyik az ember, hogy biztosítva legyen a lét minimum, és egyben lehetőség legyen a tehetség szerinti előhaladásra. Ezt a mai életet, a munkanélküliséget, ezt bírni nem lehet. A tömegeknek nincs semmi befolyása a vállalkozásra és végrehajtásra, és míg egyfelől be van dobva minden szabad egyén a létbe, másfelől magára van hagyva. Hogy harcoljon ő meg a semmivel? Mit ér az ő szabadsága, ha a tőke nincs rákényszerítve az ő foglalkoztatására? Kovács Kispéter barátom a világ legszabadabb embere, csak ki kell fizetni neki az adóját, a kamatot, a bírságot, mindent, amit csak a hivatali agy ki tud eszelni ellene, ki kell fizetni a családja ruhájának, élelmének az árát, akkor szabad. Akkor szabad neki a búzáját annyiért adni oda, amennyiért valahol, előtte ismeretlen hatalmak megállapították. Annyiért, ami a kötelezettségének még a tized részét se éri el. Mi a fene szabadság ez? Mit csináljon ő odakint ezzel a szabadsággal? Szabad neki levelet írni, de ha megírta, beviheti 16 kilométerre a postára. Szabad neki választ is kapni, de ha megjött a válasz, azt kiteszik a posta ablakába, ha 2 hétig nem jelentkezik a címzett, visszaküldik a feladónak. Szabad neki licitálni a városi bérletre. Micsoda, ígérhet 2-szer annyit, mint a komája, aki szintén licitál. Ilyenkor a város elfogadja őt olyan szabad embernek, mint Rothschildot. De mikor nem él azzal a szabadságával, hogy pontosan a kitűzött időre megfizesse a felvert bért, akkor már baj van. Akkor már bűncselekményt követett el, amelyért meg is kell bűnhődnie. A főügyész kedvetlenül szólt bele, a nép ma sokkal magasabb életnívón van, mint volt 100 évvel ezelőtt. Nem tart soká, nem csak a népnél, hanem nálunk sem. A leggyorsabb iromban haladunk visszafelé a nyomorba. Mikor a főváros 50-60 ezer éhezőnek ad ebédet naponta egész télen át, mikor a legkisebb falu is tele van munkanélkülivel, mikor a legnagyobb tőke is megvan rémülve, mert nem kapja meg a profitot, akkor itt a lesüllyedés utolsó korszaka. Megyünk vissza a Balkánra, megyünk vissza keletre. Nem mondom én, van ennél mélyebb nívó is, láttam én a bocskort és az éhezőknek lézengő csordáját, de mi is azon az úton vagyunk. A mi szegényeink a legszörnyűbb ragályos betegséget terjesztik, a szegénységet.